Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait, a korintusiakhoz írott első levél 12. fejezetének 31. versétől kezdődően, a 13. fejezet 13. versével bezárólag olvasom a következőképpen. Így szól az Úr igéje. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalálra szánnom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, lehet, és azt gondolom, hogy kell is a most elhangzott ige hirdetési ige alapján arról beszélni, hogy a kereszténység mit állít a szeretetről. De még mielőtt ide elkanyarodnánk, érdemes végig gondolni és egy picit mögé nézni a szövegnek, és megvizsgálni azt, hogy miért írja le Pál apostol a szeretet himnuszát. Mindig is voltak, és azt gondolom, hogy Krisztus Urunk visszatértéig mindig is lesznek a kereszténységen belül emberi dimenzióban surlódások. Olyan surlódások, amik talán abból fakadnak, hogy bizonyos dolgokat, adott esetben hitkérdésben lévő dolgokat máshogy értünk, máshogy fogunk fel, máshogy közelítünk meg, más Isten élmények vannak a hátunk mögött. Eltérő kegyességi nyelvezetek, hogyha úgy tetszik. És nem volt ez másképpen Korintusban sem, ahol igenis eltért a gyülekezetnek számtalan csoportja bizonyos véleményekben egymástól, és ezeken a véleményeken mentek aztán egymás torkának. És itt jön Pál apostolnak a válasza erre a megosztott helyzetre, de. A görög szövegből nagyon hangosan kiált ránk szelíd szeretettel az a tény, hogy Pál apostol nem arról a szeretetről beszél, amivel a mezei ember mondjuk a babgulyás felé fordul, nem arról a szeretetről beszél, amivel az egymást szerető házaspárok fordulnak egymás felé, nem arról a szeretetről beszél, ami meghúzódhat baráti kapcsolatok alapjaiként, hanem az Isten tökéletes szeretetéről beszél. Arról a szeretetről beszél, ami a Krisztusban jelenik meg, és fejeződik ki számunkra a nagypénteki keresztáltozatában. Ha ez a szeretet nincs bennem, mit sem érek. És ez fontos látni, mikor elkezdjük kicsit közelebbről megnézni Pál apostol sorait, mert itt nem valami rózsaszínre fújt ideológiát szeretne Pál nekünk hozni, hanem kőkeményen evangéliumot hirdet. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Új olvasmányélményem, hogy a korintusi gyülekezet eddigi meggyőződéseimmel ellentétben nem volt nagy. Én valamiért mindig azt realizáltam magamban az eddigi olvasmányaim alapján, hogy mivel a korintusi gyülekezet egy olyan kultúrkörben létezett, ami az ókor egyik legnagyobb városában jött létre, és a korintusi kikötőváros létszámát egyes történészek több százezerre satszolják, és a legóvatosabb beslések is százezer fölé helyezik, én szentül meg voltam győződve, hogy ez egy több ezres nagy gyülekezet, ami itt Korintusban működik. És régi teológiai professzorom Cserháti Sándor sorai sodrottak elém a héten, és bár vizsgáztam a tanár úrnál, ez valamiért elkerülte a figyelmemet. A korintusi gyülekezet létszámát nem teszik többre 200 főnél. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy óvári evangélikusok többen vagyunk, mint a korintusi gyülekezet. De ugyanazokkal a problémákkal mi is szembe tudunk nézni. Mert mi van itt a kegyességi viták és surlódások háta mögött? Az, hogy lehet, hogy kevesen vannak, de rettentően sokféle helyzetből jönnek. Itt vannak rabszolgák, meg vannak szabadok. Vannak gazdagok és vannak szegények, gyülekezeten belül. Van a gyülekezetnek egy zsidóságból keresztény hitre tért ága, ez is szétoszlik egyébként kétfelé, mert van olyan zsidó keresztény, aki izraeli gyökerekkel rendelkezvén lesz keresztény, és van olyan zsidó keresztény Korintusban, aki már Korintusban született és görög az anyanyelv. Van olyan keresztény a korintusi gyülekezetben, aki a pogány kultúrkörből jön. A különböző görög vallásoknak és irányzatoknak a híve volt korábban. És felnőtt fejjel tér meg a Krisztus útjára. Van olyan, aki a gnoszticizmus felől eretnek keresztény, korai eretnek keresztény tanok közül érkezik a gyülekezetbe. És lesz itt gyülekezeti tag. Van Korintusban olyan, aki... ha a római birodalom egészére nézve nem is meghatározó alak, de a regionális politikát meghatározza. És vele egy gyülekezetben élnek azok a rabszolgák, azok az elnyomottak, akik annak a politikai rendszernek nem haszonélvezői. És akkor erre az egészre rávetül a hitgyakorlatnak a kérdése. Amiben meg számtalan gondolat merül fel, hogy kell nekünk olyan ige hirdető, aki képes profétálni. Kell nekünk olyan ige hirdető, aki már-már apostoli magaslatokba tör, és a hite által még gyógyítani is tud. Úgy kell imádkozni, ahogy mi azt kis közegben megszoktuk, úgy kell az egész gyülekezettek, és a többi, és a többi. És káosz van Korintusban. És... itt jön a Pál apostoli válasz. Törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az zengőérc vagy a pengő cimbalom. Tudsz profétálni? Bámulatos. A Krisztus szeretete nélkül semmit sem ér. Képes vagy nagy teológiai, szellemi magaslatokba törni, és összerakni a nagy igazságokat egy nagy egész rendszeré. Zseniális teljesítmény. A Krisztus szeretete nélkül pedig semmit sem ér. Teljesen mindegy, kedves testvérek, hogy milyen kegyességi hátterek állnak a hátunk mögött, mert valójában az Istennek mindenkire, személyre szabott utai vannak. És ahányan vagyunk most itt a templomban, az Istennek annyi útja van, csak a mi közösségünkhöz. És belemehetünk az emberi dimenzióban, abba a kérdésbe, hogy kivel, miben értek egyet, meg mivel nem. Meg szerintem mit kellene másképpen csinálni. Meg szerintem hol téved. És lehet, hogy bizonyos helyzetekben még úgy is tűnik, hogy lehet nekünk igazunk. De a szeretet himnuszában óriási jelentőségű az, hogy Pál itt az agapét használja. Az Isten tökéletes szeretetét. Nem az én utam, nem az én Krisztus értelmezésem, nem az én vallási felfogásom számít, hanem az. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Olyan burkoltan és csodálatosan játszik Pál a szavakkal, és utal vissza az evangéliumra. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mondja János evangéliumában Jézus saját magáról. Ez az a szeretet, ami számít. A Krisztus szeretete. És nem az, hogy én ezt az utat hogyan értem. Nem az számít, hogy hogyan értelmezem. Nem az számít, hogy mit szeretnék róla gondolni. Az számít, hogy ez az út a Krisztusban van. És ezt a krisztusi szeretetet be lehet fogadni az emberi életbe. Bele mehetünk abba, hogy kinek milyen értékítélete van a másikról. És nem mondom azt, hogy az emberi életnek nem kell, hogy része legyen az, hogy értékek mellett adott esetben kiálljunk, vagy értékek mellett adott esetben a hitünk értékei mellett felszólaljunk. De ezt nem tehetjük meg a másik ellen. És ezért nagyon nehéz kereszténynek lenni. Mert egy olyan polarizált világban, kedves testvérek, ahol vita vitára halmozva jelen van az életünkben, ott nézzük meg, hogy az egyik legnagyobb öndefiniálási módszer az valójában nem az, hogy elmondom, hogy én ki vagyok, hanem az, hogy elmondom, hogy én ki nem vagyok, te nem vagyok. Én nem vagyok az, ami te vagy. Én nem vagyok azokkal, meg ezekkel, meg amazokkal, meg én nem olyan vagyok. Jó, ez teljesen szép és rendben van, ez egy emberi módszer. De nekünk adatott egy krisztusi. Hogy ez a szeretet, ami a Krisztus áldozatában megfogalmazódik, az az embert elkezdje belülről megváltoztatni. Nem az a kérdés, hogy én zsidó keresztény vagyok, pogány keresztény vagyok, misztérium vallásból megtért keresztény vagyok, görög keresztény vagyok, római keresztény vagyok, vagy helyettesítsük ezt át nyugodtan a 21. század ilyen-olyan pártállásaira, adott esetben egyházon belül, hanem az a lényeg, hogy van Krisztus. És ez az út, ami a lényeg. És hogyha én a Krisztus szeretetéhez nem tudok csatlakozni, és a Krisztus szeretete bennem nem dolgozik, akkor Pál itt fekete-fehéren még azt is kimondja, hogy teljesen mindegy, hogy igazam van-e vagy sem. Mert nem lesz igazam. Mert ő az út, az igazság és az élet. És ha én az ő áldozatát nem fogadom el, és az ő áldozata szerint nem tudom szeretni magamat, az ő áldozata szerint nem tudom szeretni a másikat, akivel nem értek egyet, akkor nincs igazam. Akkor sem, ha épp az Istenről vitatkozunk. Nagyon kemény mondat. Illetve mondatok. Mert ezzel Pál nem állít kisebbet, mint hogy nem szellemi síkon kell csupán felfogni, megérteni, és elfogadni azt, hogy nekünk van Istenünk és van megváltónk, hanem abból a szeretetből, ami az Istennek egyébként a lényegi alapja, folyamatosan táplálkozni kell, és folyamatosan változnunk kell. És ezért a legnagyobb a szeretet. Mert ez az a szeretet, ami hitet ébreszt. Ez az a szeretet, ami reményt ad. Ez az a szeretet, ami képes a korintusi gyülekezetnek a konfliktusait elsimogatni. Ami saját magában ezeket az emberi ellentéteket, legyenek azok politikai, vallási, társadalmi, szociológiai ellentétek, képes kisimogatni. Ez az a szeretet, ami bennünket is képes a különbözőségeink ellenére egy helyre húzni és egy helyre rakni az Isten tenyerén. nagyon erős Pál apostolnak azt gondolom a szeretet himnusza, hogyha ezt mögé látjuk. És látjuk a sorok mögött. És akkor egy dolgot még ehhez az egészhez. Én azt gondolom, és egyre inkább erősödik bennem ez a gondolat, hogy nem szabad a szeretet himnuszát a szeretet bibliája nélkül olvasni. És a szeretet bibliája, kedves testvérek, az hiányos emberekről és bűnös emberekről szól, hiányos és bűnös embereknek. Mózes nagyon sokszor emlegetjük úgy, mint a törvényhozó, a kivonulásvezető, a népvezér. Arról ritkán beszélünk, hogy gyilkos volt. Pedig gyilkos volt. Dávidot emlegetjük úgy, mint a zsidó királyt. Házasságtörő volt. Péter megtagadta Jézust, Júdás elárulta. A profán kifejezésért előre is bocsánatot kérek, a maradék 10 meglapult, mint az a bizonyos a fűben. Nem álltak ki, amikor ki lehetett volna, vagy ki kellett volna állni. És akkor mi az isteni válasz ezen hiányos és bűnös embereknek? Az, hogy Mózesből igenis kifaragja a népvezért, a gyilkosból, a menekülőből, csinál egy olyan embert, aki képes visszamenni a fáraóhoz, aki mögé odarakja a maga kegyelmét és irgalmát, és életben tartja általa a reményt. Nem tud beszélni. Ad mellé segítséget. Dávidnak megbocsátást ad az Isten, és ne értsük félre a helyzetet, nem azért, mert a jó Isten legitimizálja a házasságtörés tényét, hanem azért, mert Dávid megbánja bűnét. És akkor egy kicsit vetítsük vissza a Krisztust az Ószövetségbe. Dávidot megtanítja az Isten megbánni a bűnét. És ez egy nagyon fontos momentum. Tiszt is meg izsóppal, és tiszta leszek. Nem önerőből. Nem azért, mert megváltozok. Nem azért, mert valami földi módszert kitalálok arra, hogy hogyan lehet ezt kikozmetikázni. A te kegyelmet tud megtisztítani. És ennek a bűnbánatnak van bűnbocsánata, mert ez az Isten kegyelme Dávidban. Péterből kőszikla lesz. Mert a pünkösdi csodában már mögé áll a Szentlélek. És az ige hirdetésének köszönhetően elindul a kereszténység a történelmi útján. A maradék 10, az pedig beáll mögé, felsorakozik mögé, és az apostolok zöme, kedves testvérek, annak ellenére, hogy nagy csütörtök és nagy péntek csak hallgatott. Az egyház történelemben tudjuk, hogy a zömük nem halt békés halált. Meghalnak a Krisztusért. Ez az Isten válasza. A hiányos és bűnös embernek. A szeretet. Nem az a szeretet, amit mi kikiáltunk szeretetnek. Nem az, amiről most is ideológiai háború van, hogy vajon mi tekinthető szeretetnek. Lehet-e szeretni ezt, vagy azt, vagy amazt? Ez a szeretet, amiről itt Pál beszél, az az Isten önfeláldozó szeretete. És ez a szeretet, kedves testvérek, nem fuvalkodik fel. Ez a szeretet nem kérkedik. Ez a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. És valójában 50. vasárnapján a böjt kapujában Pál sorai egy nagyon apró kérdéssort indítanak el szerintem a hívő keresztény emberben. Hiszem-e a Krisztust, az élő Isten fiát? Hiszem-e? Hiszem azt, hogy értem halt meg, és értem támad fel? Hiszem-e azt, hogy a megváltás az a Krisztus keresztjében ott van, és ezt hiszem-e Krisztusi szeretettel, és itt jön a csavar. Mert amikor arról beszélünk, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat, akkor ott megint nem arról a zsigeri, ösztönös szeretetről van szó, ami az emberben benne van. Nem tudom, hogy ki milyen ítélettel a szívébe jön a templomba. Én a legjobb esetben maximum azt tudom megmondani, hogy az én szívemben éppen milyen ítéletek ülnek, amikor bejövök a templomba. De Ezt úgy mondom, hogy egyre inkább érzem azt, hogy azt kéne végre megtanulnom, hogy ne legyenek ítéletek a szívemben, mikor bejövök a templomba. Mert egyetlen egy ítélet számít igazából. Ez pedig az Istennek a Krisztusban tett ítélete. Ami nem elítél, hanem megítél. Ami nem fogja megveregetni a vállunkat, hogyha éppen bűnt követünk el, de ha merjük a szívünkben azt megbánva az Isten elé vinni, akkor bűnbocsánattal válaszol. Az az ítélet számít igazán, amit a Krisztus keresztjében az Isten mond ki mindenkinek, aki megfáradt, aki túl van terhelve, aki keresi a kiútat a hétköznapok szürkességéből, aki próbálja valahogy a részigazságokat és az igazságokat a hazugságok között felfejteni és eligazodni ebbe a káosszal, 2000 évvel ezelőtt is káosszal teli világban. Ez az ítélet számít igazán. Ez a szeretet számít igazán. És ha ez a szeretet nincs bennünk, akkor vagyunk olyanok, mint a zengő acél meg a pengő cimbalom. Mert akkor csak jár a szánk, pont úgy, ahogy a világnak jár a szája. De nekünk van egy válaszunk a Krisztusban, ami megvált, ami megváltoztat, ami az ítéleteinket lecseréli arra az egyetlen egy igazán fontos ítéletre, ami a nagypénteki kereszten úgy hangzott, elvégeztetett. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy sokfélék vagyunk, és Te sokféleképpen szólsz hozzánk. Engedd meg látnunk a különbözőségben a kegyelmet. Engedd észrevennünk, hogy ebben nem csak feszültség lehet, nem csak egyet nem értés lehet, hanem kiegészítés, összmunka, közös szolgálat, a másik hiányosságainak kiegészítése. És taníts meg bennünket arra is, hogy mit jelent igazából a krisztusi szeretettel szeretni magunkat és a felebarátot. Nem elítélni, hanem ha hibát látunk benne, akkor keresztényként fedni. És ha keresztényként feddést kapunk, akkor azt alázattal és szeretettel fogadni. Add meg nekünk, hogy a karizmáinkat ne egymás ellen, hanem egymásért tudjuk használni. És emeld fel a tekintetünket minden vita és konfliktus közepette, arra az egyetlen egy igazából fontos véleményre, amit Te a Krisztusban megfogalmaztál. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Enyém vagy. Amen.